Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet-szociológia. A könyv, mint tárgy. A 2005 áprilisában elhangzott előadás felvétele.
A múlt alkalommal szó volt beszéd és írás viszonyáról, az élő szónak és a rögzített szövegnek a viszonyáról és ennek a viszonynak a változó történeti megítéléséről, írás és emlékezet összefüggéséről, illetve a beszédaktus elevenségének és a volt puszta szövegnek a görögök által érzett ellentétéről. Amiről ma szeretnék egy kicsit többet beszélni, ez a könyv, mint tárgy. A könyv, mint egy sajátos tárgy, amelyben az az érdekes, hogy meglehetősen, hogy magát az alakját is változtatta a történelem folyamán, és hogy mint tárgy elég hamar önálló értékkel is kezd bírni. A görög könyvek, tehát magyarán tekercsek, a görög irat tekercsek, azok igazából hadizsákmányként áramlanak be nagyobb mennyiségbe Rómába annak idején, körülbelül az időszámításuk előtti első századtól kezdve, és ezeket a könyveket magánemberek veszik meg, magánemberek halmozzák fel, létrejönnek igazi magánkönyvtára, amely magánkönyvtára köré exkluzív társaságok szerveződnek, akik az olvasmányok megbeszélésével, illetve az tulajdonképpen az olvasmányok ihlette csiszolt beszélgetéssel töltik az időt. Világossá válik, hogy mint társadalmi identitás, tehát rangos társadalmi identitás és rangos individuális identitás biztosít a könyvekkel való foglalatoskodás, ahogy Cicero fogalmaz, a görög filozófiával, a görög irodalommal való foglalatoskodás szónoki tudást és erkölcsi tanítást nyújt, kiemel a kiskori barbárságból és társadalmi megbecsülést biztosít az olvasónak. Ugyanakkor, mint minden sajátos új társadalmi gyakorlat, ez sincsen meg perverziók, érdekes kifordítások nélkül. Már a második században, a múlt alkalommal is idézett Lukianus ír egy beszédet, amelynek az a címe, hogy a műveletlen könyvgyűjtő ellen. És a következőt olvassuk itt, ami azért érdekes, mint hogy ez a második század, és a probléma olyan, amelyről humorizálva ma is beszélünk, amikor valaki bemegy a könyvesboltba, és vagy kér másfél méter piros könyvet, vagy megkérdezi, tessék, Önei Thomas mondja, hogy te piros könyvet. Tehát, hogy maga a könyv és a könyvekkel való rendelkezés egy olyan társadalmi státuszt jelöl, amelynek a megszerzése érdekében komolyabb anyagi, de kisebb szellemi feszítésre hajlandók az emberek. Tehát a műveletlen könyvgyűjtőnek a következőket veti a szemére Lukianus. Amit most művelsz, épp az ellenkezője annak, amit szeretnél. Nyilván arra számítasz, hogy művelt embert híredet költik, ha nagy buszból összevásárolod a legszebb könyveket. Csak hogy elszávítottad magad, hisz pontosan emiatt ér az ostobaság vádja. Te ugyan nyitott szemmel bámulod a könyveket, és Zeusra fáradhatatlanul, sőt, septibe néhányat még végig is olvasol. Úgy, hogy szemed mindig a szád előtt jár. Vagyis Lukianus számára is, amiről a múlt alkalommal szó volt, természetes a hangos olvasás. A hangos olvasás az igazán értelmező olvasás. És ha valakinek a szeme a szája előtt jár, az azt jelenti, hogy felszínesen, felületesen olvas. Tehát néhányat még végig is olvasol, úgyhogy szemed mindig a szája előtt jár. De mit érsz vele, ha az egyes művek erényeit és hibáit már képtelen vagy felismerni? Nem érted meg, hogy mi az egésznek a mondani valója? Nem tudod, jó-e a szórend? Mi az, amit helyes mértékkel fejezett ki a szerző, s melyek a nem odavaló, hamis, máshonnan lopott részek. Nagyon érdemes ide figyelni erre az ellenvetés sorozatra, mert egyben mint egy negatíva megadja Lukianus azokat a kritériumokat, amelyek az értelmező olvasásnak a feltételei a korszak szemében, tehát, hogy fölismerni az egyes művek erényeit és hibáit, megérteni az egésznek az intencióját és mondani valóját, felismerni a jó és a rossz grammatikus szerkezeteket, a helyes mérték használatát, amit később ugye a dekórumnak, a hozzámértségnek a híres elve lesz, és melyek az oda nem való, hamis vagy máshonnan lopott részek, tehát a plágiumot is, és az eredetiséget is figyelembe kell venni. Tovább. Rettentő, arcátlan és pimasz vagy ugyan, de remélem, azt talán mégsem mered mondani, hogy valaha is tanultál, és törekedtél rá, hogy a könyvekkel meghittebb kapcsolatba kerülsz. Hogy ez vagy az volt a tanárod, és ezzel vagy azzal jártál együtt iskolába. Abban reménykedsz, hogy egy csapásra behozol mindent pusztán azáltal, hogy egy csomó könyvet összevásárolsz. De hát mi másért veszed a könyveket, ha nem azért, mert azt gondolod, hogy a könyveknek már a védőtokjából is árad a műveltség, hiszen a régi bölcsek értékes írásait tartalmazzák. Áruld már el, mit vársz a könyvektől, mit foglalkozol velük annyira? Állandóan tekercselgeted, körülvágod, sáfránnyal és cédrusolajjal kenegeted őket, védőborítót készítesz rájuk, gombokat raksz a bennük levő olvasópálcára. Van valami hasznod belőlük? Ha a könyvek olyanná tennék az embereket, amilyen te vagy, futva kellene minél messzebbre menekülni tőlük. Két dolgot lehet ugyanis a régi írók műveiből megtanulni. A beszédképességét és a helyes cselekvést, követve a jó példákat és kerülve a rosszakat. Ami itt érdekes, az két mozzanat. Az egyik az, hogy a különös irodalmi, filozófiai műveltséggel rendelkező Lukianos igencsak féltve őrzi ezt a maga kiváltságát, és nagyon igyekszik hangsúlyozni az, hogy nem lehet csak úgy egyszerűen olvasással bepótolni, jóvá tenni a tanulásnak, a rendszerezett iskolázatságnak a hiányát. A másik pedig, ami érdekes, az ismét az, hogy a miért olvas az ember egyáltalán, alapvetően két dolgot tanulhat meg, a helyes beszédképességét, tehát a szónoki képességek elsajátítására való, illetve erkölcsi tanítás, hiszen a helyes cselekvés elveit tanulja meg, a jó példák és a rosszak követését. Még egy érdekes mozzanatot említ Lukianos, amikor a könyvekkel kapcsolatos műveletlen, tudatlan, sőt ízléstelen viszonyt ostorozza. Akadt egy ember, talán még ma is él, aki a sztoikus Epiktétosz agyagmécsesét 3000 drachmáért megvette. Azt hiszem, ő is abban reménykedett, hogyha éjszakánként amellett a lámpa mellett olvas, álmában majd belészáll Epiktétosz bölcsessége, és ugyanolyan lesz, mint az a csodálatos öreg. Két-három napja pedig egy másik ember a Cynicus Proteus botjáért, amit a tűzbe ugrás előtt a földre tett, egy talentumot adott, és ma is becses kincsként őrzi. Még mutogatja is, épp úgy, mint a tegeaiak a kalüdöni vadkambőrét, a tébaiak gerűnész csontjait, a memphisiek Isis hajfőtjeit. Ennek a csodálatos szerzeménynek a tulajdonosa még téged is felülmúlt tudatlanságban és ízléstelenségben. Egy olyan mozzanatról van szó, tehát a híres tudós, a híres filozófus, a híres írónak az erekéjének a tiszteletéről, amelyről majd később lesz szó, tehát elsősorban a 19. században kialakuló művészkultuszok kapcsán, amelynek eredményeképpen például a Petőfi Irodalmi Múzeum a mai napig megörökli a nagyíróknak a szemüvegét, karosszékét, tollát, sublótját, és ezeket azután tárolni kényszeren, amelyeket ténylegesen mint erekéket őrzünk, és hát különösen, aki olvasta Dávid Házi Péternek az Isten másodszülöttje című könyvét a Shakespeare kultusz kialakulásáról és terjedéséből, az nagyon tanulságos példákat talál arra, hogy hogyan, hogy milyen fantasztikus teljesítményekre képes ez az erekje kultusz, addig bezárólag, hogy a Shakespeare kertjében nőtt fa anyagából készített szép meg és gyűrűnek milyen különleges varázsát lehet tulajdonítani. Tehát már Rómában is találkozunk a nagy író, a nagy szellem által érintett, használt tárgyaknak ezzel a fajta fetisizmusával, kultikus tiszteletével, és nem csak magánkönyvtárak vannak Rómában, hanem már vannak közkönyvtárak is. Tehát nyilvános könyvtárak, amelyekről amennyit tudni lehet, az az, hogy bárki számára hozzáférhetők voltak, ez nem jelenti azt, hogy bárki ténylegesen látogatta is őket, de minden esetre léteztek, és ugyancsak voltak, kialakult egy női olvasó közönség. Tehát amikor Ovidius megéri az Árszanatóriát, akkor a harmadik kötetét, a harmadik könyvét már kifejezetten a nőknek írja. Na most ami a könyvet, amit tárgyat illeti, tudjuk, hogy a görögök és a romaiak is igen sokáig az irattekercset használják, a klasszikus irattekercset, ugye, amit volumennek neveznek, és ez többnyire egyiptomi papíruszra írtak, és másolóra szolgált, állították elő a tekercseket. Fokozatosan teret hódít a második századtól kezdve, de igazán a negyedik, eddig 400 körülre a kódex, ami 400 körül már ki is szorítja a tekercset, az irattekercset, egyrészt azért, mert sokkal olcsóbb, tehát ugye pergamenre készül, és az állati bőr az valamennyiben könnyebben és nagyobb mennyiségben hozzáférhető áll rendelkezésre, mint a papírusz. Másrészt két oldalas, tehát mint a két oldalára lehet írni, ami szintén igen gazdaságos. A papír az a 13. századtól kezdve jelenik meg Európában. Na most a múlt alkalommal már szó volt a nyugati olvasás kultúráról, a néma olvasásnak a felbukkanásáról, a mormoló olvasás általánossá válásáról, elsősorban a szerzetesi kultúrában, ami az igazi nagy különbséget jelenti az európai nyugat és kelet, tehát Bizánc és a bizánci kultúrához tartozó területek között, az az, hogy Bizáncban végig fennmarad a laikus, alsó és felsőfokú oktatásnak a rendszere, az olvasni, ebben az értelemben a laikus olvasás gyakorlata is, megmaradnak az olvasókörök, a magánkönyvtárak, és általában az olvasásnak a görög kultúrája, tehát a szöveg értelmezésnek az a görög kultúrája, amely ugye Dionysius Strax nyomán a következő mozzanatokra hívja fel a figyelmet. Az olvasó előző is figyeljen a címre, értse meg a címet. Figyelje meg, ki a szerző. Próbálja megérteni a mű szándékát, a mű tagolását, vagyis hogy melyek az egyes egységei, megérteni az egésznek a szerkezetét, és a végkicsengésre is figyeljen, és egyáltalán az könyv az egy elmérgető tanulmányozás tárgya legyen, és hangosan olvassuk a könyvet, mert igazán a szándék, a megfogalmazás szépsége az az élő szóban ragadható meg leginkább. Ezzel szemben ugye, mint szó volt róla, a nyugati kultúrában, elsősorban a szerzetesi kultúrában a mormoló, vagy egyenesen hangtalan olvasás terjed el, és míg viszonylag sok könyvet olvasnak, másolnak, forgatnak a bizánci kultúrában, nyugaton kialakul egy olyan szokás, ahol kevés könyvet olvasnak, újra és újra, tulajdonképpen meditatív funkcióval, meditatív szándékkal néhány könyvet, és amikor azután a 13. században kialakulnak az egyetemek Európában, akkor az olvasás pedig egy olyan funkciót tölt, hogy célja alapvetően az írás. Tehát azért olvasunk, hogy jól tudjunk írni, és azért írunk, hogy azután jó beszédeket tartsunk, tehát nem annyira a mű egészére, annak mondandójára, szándékára figyelő olvasási mód az, amelyik a 12.-13. századtól kezdve elkezd terjedni Európában, hanem az, amelyik azt arra figyel, hogy mit tud felhasználni. Jó idézetként, jó felütésként, tetszetős fordulatként, vagy jelentős ismeretként az olvasott szövegekből, tehát általában nem is egész könyveket olvasnak, hanem részleteket olvasnak, a részletekre figyelnek, és ezek a részletek lesznek a kompilációnak, vagyis az összeállításoknak, az újabb szövegeknek, azután a nyersanyag. Maga a könyvéről volt szó múltkor, tehát ugye van a lap, a fólió, amit ugye félbe lehet hajtani, meg negyedrészt lehet hajtani, és sőt, egész 12 részig lehet hajtani, ugye ezek a kicsi duodecimó kötetek. A lapoknak a szabványosítása az a 16. században következik be, amikor már ugye első Ferenc 1527-ben a francia király egy rendeletet is hoz, ahol börtönbüntetés jár a lapszabványnak a megsértéséért. A szövegnek a tagolása, tehát a könyvekben a szövegnek a tagolása egy másik nagyon érdekes és figyelemre méltó mozzanat, hiszen arról van szó, hogy nem csak amiről korábban már beszéltem, hogy éppen minél inkább elterjed a nem hangos olvasás, annál fontosabbá válik, hogy a különben élőszóban érzékeltetett szavak közti szüneteket, hangkordozást, hanglejtést valamilyen módon érzékeltessék, tehát például a szavak elválasztásával, mármint hogy nem folynak össze az egymást követő szavak, központozással, bekezdések kialakításával, sőt már a másolási kultúrában kialakul számtalan olyan fogás, olyan technika, amit nagyon sokáig azt gondolta volna az ember, hogy hát ez voltaképpen csak a könyvnyomtatás terjedésével jön létre, ilyen a mutatóknak a gyártása, tehát mindenféle indexek, az élőfejnek a használata, az értelmi egységeknek ilyen hasábokban vizuális elkülönítése, a hivatkozásoknak az megszaporodása, ugye ma valaki előveszi a Bibliát, akkor látja, hogy minden egyes mondat után ott van 4-5 hivatkozás, hogy ugyanez a gondolat, vagy ennek egy előképe, vagy egy erre való utalás, még a Bibliában, akár az Ó, akár az Új Testamentumban, hol található meg. Ez a hivatkozási gyakorlat, ez is már a kéziratos kultúrában kialakult. Ezzel párhuzamosan létrejön a könyv, mint hogyha nem is cédrus olajjal kenegetve, de mint egy igen becses dísztárgy. Elsősorban a 14. századi és aztán az 1400 körül a virágkorát élő gótikus vagy internacionális gótikus udvari kultúrában. Tehát amikor divatba jönnek a kicsi, jól kezelhető és gyönyörűen illusztrált miniált óráskönyvek, kis breviáriumok, hát talán a leghíresebb, amit többen láthattak, az a Trevisőtű Dutuberi, tehát a Beri hercegének a óráskönyve, hát amiket a Faneik testvérek is illusztráltak többek között. Sőt, már a 15. századból ismerünk szívalakú könyvet szerelmes versek számára. Tehát maga a könyv, mint tárgy válik egy jelentős adó művészi jellegű megformálásnak a tárgyává. Egyfelől, másfelől pedig születnek ezek az óriás könyvek, amely óriás könyvekről mindig azon gondolkodik az ember, hogy hogyan lehetett ezeket olvasni, hát nem is arra szolgáltak, hanem leginkább arra, hogy a lekcionáriumokra, nagy olvasó kultokra kitegyék a templomba a hatalmas képekkel, hatalmas kottákkal, messziről látható kottákkal díszített misszálékat például, mert akkor a közösség együtt tudta követni a kottákkal is, ahogy hogyan énekeljék közösen a zsoltárokat. Na most a könyv ugyanakkor egy drága mulatság, tehát éppen ezért nagyon fontos árucikk is. Körülbelül a 12. század óta ebben az értelemben nyugati kultúrában áruként is forog, sőt zálogba adható, kölcsönügyletként zálogkártyát elfogadnak könyvet. És a 15. századtól kezdve a könyv megjelenik a nagy, hát ilyen nemzetközi vásárokon, mint amilyen a Nördlingeni vagy a Frankfurti vásár volt. Az olvasásnak van egy sajátos, mondhatni, ikonográfiája abban a tekintetben, hogy hol és hogyan olvasunk. Ugye ma is van, aki vason szeret olvasni, van, aki fekve, van, aki csak ülve, van, aki karosszékben, és tovább. az a kultúrája az olvasásnak, ami korábban megvolt, tehát hogy voltak kifejezetten olvasó bútorok, ezeket mi már sajnos nem ismerjük, pedig nagyon szellemesek. Nem csak az, amiről múltkor beszéltem, tehát a könyvkerék, ugye, ami egy ilyen nagy, mint egy malomkerék, hogy egyszerre több könyvet lehet rárakni, és forgatva többen egyszerre nyitva tartani, és egymást összevetni, hanem ugye a lektor, az olvasó szó maga az a lektuszból, az ágyból származik. És az antik Rómában szerettek ágyban olvasni, és voltak külön olvasó ágyak, tehát olvasó író ágyak. A különböző célokra más-más ágyformát használtak, tehát az ágyban olvasás az különösen népszerű volt, és éppen ezért többek között az ágy egy különösen nagy becsben tartott bútordarab, tehát külön a végrendeletekben megemlítik az ágyat. És a könyv ugyancsak drága, éppen ezért a nők, akik rendszerint semmilyen tulajdonjoggal nem rendelkezhetnek, a végrendeletükben azért a könyveiket, kedvenc könyveiket lányaikra hagyhatják. De hát ugye ismert az olvasóírópult, mint egy érdekes bútor, akkor voltak az olvasószékek, amelyek olyanok, mint amin lovagolnak, szóval tulajdonképpen megfordítva, és nem is értelmetlen. Tehát kicsit olyan, mint a hintaló, hogy az ember úgy átvetve a lábát úgy ül rajta, és akkor előtte, ahol a lónak a feje meg a nyaka lenne, ott van egy pult, és ott arra veszi rá a könyvet, valószínűleg sokkal egészségesebb testtartás, mint egy normál karosszék. Sőt, volt egy szintén ilyen fordított szék, úgy hívták, hogy Kapas Viadal szék, ez a 18. századi Angliára terjedt el. Na jó, ez csak a bútorokra vonatkozik, érdekesebb maga a könyvnyomtatás, ugye nem csak a könyvnyomtatásnak a ténye, hanem a könyvnyomtatásnak a hatása a szövegekre, sőt a gondolkodásmódra is. Mindaddig, amíg a könyveket másolják azért a helyet, tehát ezen azért egy másoló kultúráról beszélhetünk, a könyv olyan drága és olyan ritka, hogy még az írástudó elitnek az életében is nagyon nagy szerepet játszik a szóbeliség. Ahogy az egyetemek kialakulnak, az egyetemek körül persze kialakulnak azután már a könyvkereskedők és a laikus könyvkereskedők, és kialakítanak egy ilyen sajátos bedolgozói rendszert, amelyben másoltatnak ugye az egyetem igényeinek megfelelően. De ahogy a nyomtatás azután elterjed, akkor már nem csak ezek a mondjuk így komerciális központok, hanem az egyes szerzetes rendek is felállítják a maguk nyomdáit. A nyomtatott könyv az szép lassan, fokozatosan terjed el a 15. század utolsó évtizedétől kezdve, és nagyon érdekes, hogy közvetlenül és rögtön nem hoz változást, hanem nagyon sokáig a nyomtatott könyv tulajdonképpen a kódexnek, a kézen írott kódexnek a formáit követi, másolja, sőt, utánozza, tehát mondjuk az Urbinói Federico oda mondta Feltre, amikor megrendel egy igen drága könyvet, nyomtatott könyvet, akkor utána azért még meg a miniátorokat is hozzárendeli, akik azért díszes iniciálékkal és kis képekkel látják el kézzel festve természetesen a kötetet, de azért a könyvművészetnek ez az ága igencsak hanyatlóban van, úgyhogy az egyik nagy szkriptórium és miniátor műhely Firenzében, amely Mátyás Kiros számára is annyi korvinát készített, tehát Vespasiano da Bisticcinek a műhelye arra kényszerül, hogy 1500 körül, hogy sőt már 1478-ban, hogy bezárja a műhelyt, mert ebben az értelemben nem bírja a konkurenciát. Voltak éppen a nyomtatott könyv sokáig átveszi azt a szövegtagolást, ami ismert a szkriptóriumokban, a kézírásos könyveknél. Tehát a változtatott betűnagyságok, a kereszthivatkozások, a tartalomjegyzék, a címlap, ez mind megszokott, ami korábban a kolofon volt, tehát ahol a másoló mondjuk föltüntette, hogy ki, hol, mikor másolta a könyvet, abból kialakul egy olyan címlap, amely címlapra már rákerül a nyomdásznak, és nagyon gyakran már a szerzőnek is a neve. Egyáltalán a címlapoknak a jelentősége az egyre nagyobb lesz, és hát volt az egy elég érdekes kutatási terület, ma már van egy külön folyóirat, a Word and Image címmel, ami a szó és képpel foglalkozik, tehát az, hogy a szóbeli közlésnek, a verbális retorikának, illetve a képi retorikának mi az egymáshoz való viszonya, és ennek a vizsgálódásnak egy különösen kitüntetett terepe éppen a könyveknek és a címlapképeknek a tanulmányozása, és az a kérdés, hogy az illusztráció, amit mi illusztrációnak mondom, tehát a képek, illetve különösen a címlapképek, azok hogyan viszonyulnak a szöveg egészéhez. Ez távolról sem úgy olyan egyszerű, és nagyon, egy nagyon érdekes viszony. Tehát több variáció van, csak talán említenék hármat. Az egyik az, hogy a gyakorta a szerző és a címlap készítő művész között nagyon szoros kapcsolat van. Tehát a szerző maga, mint megrendelő, megrendeli a címlapot, részletesen elmondja, hogy mi az, ami a címlapon rajta legyen, időnként még a kompozíciós sémákat is a kezébe adja. Mondjuk ilyen példa, és 3-18. századi példát mondok, azt jobban ismerem, de a típusok azok azonosak. Amikor a Shaftesbury grófja összegyűjti a korábban külön-külön megjelent írásait 1711-ben, és kiadja, a kiadás után rögtön eszébe jut, hogy az a metszet, amit oda tett a nyomdász a könyv, az egyes eszék végére, az nem igazán szép, nem igazán ahhoz a csiszolt udvarias filozófiához illő, amelyet ő a maga műveiben népszerűsít, és rögtön megfogalmazódik benne a terv, hogy akkor ő most metszeteket készített, rögtön elkezdett második kiadáshoz. Ez a második kiadás az, ami 1714-ben meg is jelent, összesen 10 metszettel. Most a Shaftesbury elkezdett gondolattal foglalkozni, és először maga is úgy vázlatokat csinál, firkákat, majd ugye rossz egészségi állapota miatt délre kell utazni a Nápolyba, ahol Nápolyba fölfogad egy rajzolót, megmondja neki, hogy mi legyen a képen. Minden egyes esszé kap egy külön címlapképet, és ugye 3 kötetre van tagolva, minden kötet kap egy külön címlapképet, és a legelső kötet elején az egész mű kap egy címlapképet, tehát így jön ki a 10 illusztráció, tehát először megrajzoltatja. Most amiért a Shaftesbury esete különösen érdekes, az az, hogy a metsző az Londonban van, ő Nápolyban megrajzoltatja a címlapterveket, és akkor elküldi a megfelelő, elég drámai, mert közben háborúk is zajlanak, postai viszonyok között az instrukciókat, tehát a rajzokat, a terveket Londonba. Londonban ezeket megmetszik, utána visszaküldik neki Nápolyba, ahol ő részletes kommentárokkal látja el az elkészült metszeteket, mondjuk úgy, hogy van egy pókháló, és a pókháló, a pók az ne a háló közepétől jobbra legyen, hanem pont a közepében, mert hiszen a pókháló akkor működhet mikrokozmoszként, amely a Földnek és a napnak az egymáshoz való viszonyát ugyanúgy megjeleníti, mint ugyanazon a képen látható földgolyó is, és így tovább, és így tovább. Tehát egy rettenetesen részletes, szinte képírás jellegű gondolkodásmód, ahol minden egyes elemnek megvan a maga részben hagyományos, részben individuálisan az adott kontextusban kialakított jelentése, és ahol Shaftesbury nagyon tudatosan úgy használja ezeket a képeket, hogy a Be nem avatottak, a tudatlanok csak higgyék azt, hogy itt csak drága illusztrációról van szó, ami azt a funkciót szolgálja, hogy jobban keressen a nyomdász, ugye, aki azonosában az időszakban a kiadóval a kötettel, és csak a beavatottak azok, akik meg fogják érteni ezeknek a képsorozatnak az igazi értelmét, és adott esetben Sászülénél nagyon jól lehet látni azt, hogy ténylegesen bizonyos cenzurális korlátozásoknak a kijátszásáról is szó van az adott esetben, tehát olyan mondandókat bíz rá a képre, amelyeket expressis verbis nem igazán mert megfogalmazni a műben. Ugye rossz tapasztalatai vannak, mert korábban az összes művét névtelenül adtak ki, és hát többet ezek közül bizony elkoboztak, megsemmisítettek, betiltottak. Ez a, ugye az utolsó, hát már halála évében megjelent kötet, ez a nevével jelent meg, és az érdekes az, hogy minden képnél megadja a hivatkozás helyét, hogy nem tudom, hogy második kötet, 45. oldalon található a szöveg, amire a kép hivatkozik. És a legkritikusabb képnél egyszerűen hamis a hivatkozás, abban bizony úgy sem néznek utána. Ott semmi olyasmiről nincs szó, ami a képpel kapcsolatos lenne, hanem egy olyan ábrázolásról, amely nem egyszerűen, ugye ekkor már a reformáció után Angliában bevett módon a pártistákat teszi az irónia, sőt a kritika céltáblájává, hanem az új protestáns egyházakat és szektákat is. Ez a, és az egész képsorozatnak van egy ilyen nagyon határozottan egyházellenes éle, amelyet hát Sárszeri remélte, hogy úgyis csak a beavatottak fognak érteni. Tehát ez egy ilyen nagyon szoros kapcsolata maga a szöveg és a kép között, ahol abban bízik a szerző, hogy az ezoterikusabb jelentést, a csak kevesek számára való jelentést, azt a képen keresztül képes tudja majd átadni. Egy másik példa, szintén nem érdektelen, tehát ez volt 1714, 1730-ban jelenik meg Giambattista Vico-nak az Új Tudomány című filozófiai művének a második kiadása, egy ilyen erősen bővített kiadás, és ugye általában ezek filozófiai művek, a filozófiai műveket filozófusok adják ki, tehát a 19. század óta rendszerint illusztrációk nélkül, a filozófia az egy komoly és alapvetően ugye diszkurzív és verbális tevékenység, tehát mit nekünk a képek. A képeket általában elhagyták, tehát a Shaftesbury kritikai kiadás az egy olyan 20 éve jelenti meg először Németországban, és azt jelenti, hogy 200 év után először akkor lehetett újból látni legalább facsimilében az illusztrációkat, amely a Shaftesbury annyi időt töltött el. Ugyanezt a megtakarítást a Vico esetében azért nem lehetett megtenni, mert nem tudom, hogy kinek volt kezében az Új Tudomány, ami az Új Tudomány című műnek az első fejezetének az a címe, hogy a képnek a magyarázata, és Vico maga egy rettenetesen hosszú, részletes leírás és magyarázatot ad arról, hogy mi minden látható a képen. Tehát ezért kénytelenek voltak a képet mindig a minden egyes új kiadáshoz mellékelni. Érdekes módon bizonyos összefüggéseit nem értették meg, ezért egyre inkább torzult a kép, és aztán a 19. században már egészen mulatságos változatok is létrejöttek. Na most, mire használja Vico a képet? Megint valami egész másra. Ő maga, azt lehet mondani, egy igazi késő humanista. Tehát a humanista kultúrának egy ilyen nagyon késői képviselője, aki az ékes szólást, a retorikát nem egyszerűen a gondolatok feldíszítésének és csomagolásának az eszközének, hanem a megismerési módnak tartja. Tehát feltételezi azt, hogy egy különös, gyakorlati szándékú megismerési és tanítási mód az, amit a retorika képvisel. A retorika az összes alakzatokkal, amelybe beletartoznak olyan diszkreditált gondolkodási formák, mint, nem csak mint az oximoron, hanem például mint az analógia. Tehát, hogy az analógia, az ugye a Descartes óta, az a komolytalan gondolkodásnak a bizonyítéka. A racionális deduktív gondolkodás mint megismerési eszközt, az analógiát félrevezetőnek, gyanúsnak, megbízhatatlannak tartja. És Vico maga leírja azt, hogy ő nagyon jól tudja, hogy ma már csak more geometrico, tehát deduktíve, racionális kifejtésben divat és lehet filozófiát művelni, és gyakorlatilag ezt a címlapképet, amelyet ő maga kitalál, mindegyen egyes elmében kitalál, és egy helybéli, nagyon is elismert festővel és rajzolóval megrajzolta, ezt egy alternatív érvelési módként használja. Tehát pontosan annak a 18. század elején már diszkreditált, aszociatív, a memória színház hagyományára is támaszkodó gondolkodásmódot, amelynek a mondjuk a legszélsőségesebb példája az a 14. századtól a Raimundus Lullusnak az invenciót, tehát a felfedezést, a megismerést szolgáló tárcsája. Ez a tárcsa úgy néz ki, hogy gyerekek is szoktak ilyennel játszani mai napig, hogy mondjuk van három koncentrikus körünk, az egyiken vannak főnevek, a másikon jelzők, harmadik ilyen igék, és ezeket forgatni lehet, és mindig új és új kombinációk jönnek létre, és akkor azokról el lehet gondolkodni. Tehát ez az Ars Inventientinek, tehát a felfedezésnek egy olyan módja, amelyet a késős középkor, de még Bacon is egészen komolyan vesz, hogy nem csak deduktíve, tehát megfigyeléssel, a megfigyelésből bizonyos általános törvényszerűségeket megfogalmazva, és abból az egyedi esetekre vonatkozó hipotetikus állításokat felállítva lehetséges új ismeretet reszertenni, hanem a lehetséges újfajta, addig nem gondolt kapcsolatok, összefüggéseknek a feltételezésével is, kipróbálásával is. És ahogyan Vico megtervezteti ezt a címlapképet, és ahogy elmondja, hogy hogyan kell ezt nézni, hogyan kell ezt olvasni, ez pontosan arról szól, hogy számtalan lehetséges kapcsolat van a különböző elemek között, és ezeket mind be kell járni. Tehát ha látunk mondjuk a képen egy földgömböt, a földgömbben magát a zodiákus, tehát a csillagképeket, akkor van mondjuk a csillagképek között egy oroszlán. Akkor az oroszlán nem csak a földgömbhöz és a többi csillaghoz való összefüggésében is érdekes, hanem úgy is érdekes, mint a nemeai oroszlán, aki ugye a Herkules egyik hőstettének a Herkules mellett a másik főszereplője, és úgy is érdekes, mint akinek a történetéhez azután egy nagy tűzvész kapcsolódik, és akkor a tűzvésztől rögtön át lehet ugrani az oltáron égő tűzhöz, és így tovább. Tehát legalább 3-4 utat bemutat arra vonatkozóan, hogy hogyan kapcsolódhattak egymáshoz a különböző elemek a képen belül, és egy tanácsal is ellátja az olvasót, hogy hogyan kell az ő könyvét olvasni. És azt mondja, hogy először nézze meg a képet, a címlapképet, és próbálja elgondolni, kitalálni a lehetséges viszonyokat, amelyek ezen elemek között láthatók a képen, majd ezután olvassa el a könyvet. Háromszor olvassa el egymás után a könyvet az ifjú olvasó, majd amikor már alaposan áttanulmányozta, akkor vegye megint a képet, és a kép segítségével próbálja ennek az új tudománynak a fogalmait, ahogy ő fogalmazza, a mentális szótárát, vagy mentális szókincsét bevésni, hogy maga is alkalmas legyen ennek az új tudománynak a művelésére. És hát ezek az érdekes példákkal azt lehet látni, hogy maga a kép is egy nem csak egy retorikának, de kifejezetten a jelentések megfogalmazásának és alternatív kommunikációjának az eszköze, És persze a helyzet változik akkor, amikor a maga a könyvnyomtatás és a könyvilag illusztráció szinte egy külön iparággá válik, és a, mondjuk különösen a 18. századnak a végén, elsősorban a német szépirodalom, regényirodalom terén lehet látni azt, hogy van néhány kedvelt metsző, mondjuk olyan volt Daniel Hodovieczky Berlinben, aki az egész klasszikus német irodalmat végig illusztrálja, kezdve a Minapon Bánhánál, Goethe összes művein át, az akkori Lavaternek hihetetlen mennyiségű művét, az akkori pedagógiai irodalmat, és így tovább, ahol nagyon ritkán van már közvetlen kapcsolat az író és a metsző között, a grafikus között. Tehát nagyon gyakran az a feladata, hogy mindegy a saját motivum készletéből, a saját tapasztalatából, a saját elképzeléseiből próbáljon meg valami egyenrangú, vagy valami hasonlót alkotni, mint amilyen az író szándéka lehetett. Mindenesetre a címlapkép ugye nagyon érdekes formai változásokon megy keresztül, mindenki látott már olyan 17. század, főleg akkor általában a 17. századi nyomtatott könyveket, hogy kinyitja az ember a könyvet, és olyan, mintha egy, hát vagy egy oltárképpel, illetve valamilyen értelemben ilyen triumfális architektúrával találná magát szembe, tehát egy diadalív, mindig egy kapu. Egy kapu, amely egy nagyon differenciáltan tagolt építészeti elemekből áll, és ebben a több rendszerint háromosztatú kapun belül láthatók szobrok, képek, feliratok, szövegek, és hogy a kapu, tehát az mindig a belépés. A belépésnek az átlépés, egy másik világvaló való átlépésnek a mozzanatát hangsúlyozzák, azt a fajta sajátos, a saját világnak, a mindennapi világnak a transzcendálását, amit eleve minden oltárkép a maga kapu architektúrájával jelez, tehát, hogy a velünk folytonos tárgyi világon belül van egy kapu, amelyen keresztül át lehet lépni egy másik világba, adott esetben akár a tiszta gondolkodás, akár pedig az irodalmi fikciónak a világába. Na, ennyit talán az illusztrációkról. Egyáltalán az illusztrációk persze rendszeresen sokfélék, mindenki ismeri azt a problémát, vagy találkozott vele, hogy van a híres Hartmann-Schedel-féle világkrónika, és amikor valahol kiállítást rendeznek, akkor rendszerint mindig az adott városnak a középkori képét mutatják, a Budáról is létezik egy ilyen metsze, rá is van írva, hogy Buda, csak az a probléma, az ember gondosan véglapozza ezt a bizonyos Weltkronikot, akkor kiderül, hogy ugyanaz a metszet, ami Budára szerepel, még 4-5 városra el van sózva, de abban a kötetben, tehát voltak bizonyos, mondjuk nem teljesen esetleges, tehát voltak bizonyos alapvető feltételek, mondjuk ha már folyó van, ha már domb van, akkor nagyjából a Buda metszet elég jól használható volt, de ebben az értelemben a topográfiai pontosság az még nem, sokáig nem kérhető számon. Viszont a nyomtatással kapcsolatban néhány nagyon fontos dolog csak kialakul. Egyrészt a szerkesztés, a műveknek a megszerkesztésének a gyakorlatban egyre jelentősebb. Létrejön a korrigálás, és azután a könyveknek a kötése. Azoknak a könyveknek a kötése is igen érdekes, mert hát azzal mindenki, gondolom már mindenkinek volt ez a nagy élmény, hogy bemegy mondjuk a Szabó Ervin vagy a Széchenyi könyvtárba, vagy kikér egy könyvet, és ő az első, aki ezt felvághatja. Tehát úgy tűnik, hogy jó ideje ott van a könyvtárba, és még senki ezt a könyvet kézben nem vette. Tehát ugye az ívet azt rajtogatják, 4-5-8-at és stb. És rendszerint, ha összefűzik, összekötik, akkor is a felvágása az íveknek, az már az olvasó feladata, Nem azért, mert a munkával spórolnak, hanem egyszerűen tartósabb, tehát jobban bírja a szállítást, és a mű legalábbis eredetileg. Ez a gondolat játszik szerepet. A másik pedig az, hogy ugye mi úgy ismerjük a könyvet, hogy fűzve, kötve, félbőrbe, egész bőrbe is, így vászonba, stb. A könyveket még egészen a 19. század elején kötés nélkül szállítják, és hát ugye a megrendelő az a saját könyvtárának megfelelően, nagyon gyakran saját címerével, ellátva beköteti a művet. Ugyanígy a 18. századtól kezdve elsősorban Angliában, vagy máshol is vannak közkönyvtárak, tehát ilyen városi befizetős könyvtárak, ahol a könyvtára saját maga által kiválasztott formában, olyan olcsóban, ahogy csak lehet, bekönteti a könyvet, de még a 20. században is igen gyakori az, hogy a nyomdák, illetve a könyvterjesztők úgy próbálnak a különböző vásárló rétegekhez igazodni az árakkal, hogy ugyanazt a könyvet különböző kötésbe, sőt, kötés nélkül is kihozzák, és az, ahogy majd megveszi a kedves vásárló, és ha pénze lesz, akkor majd bekötheti úgy, ahogy ő szereti. Nem csak a kötés érdekes, hanem például megjelenik már a 16. század végén az erráta, a hibajegyzék, ugye, amire ma is egyre nagyobb szükségünk lenne. Amiben a könyvnyomtatás mondjuk nem egyszerűen csak érdekes és újabbnál újabb tárgyakat hoz létre, hanem valami módon az egész gondolkodásmódot átalakítja, az egyrészt arra kellene gondolni, ami egy elég döbbenetes élmény, hogy mindaddig, amíg csak másodikban, néhány példányban a könyveknek a hatás egészen más, mint akkor, amikor nagyjából egyszerre, egy időben, a legkülönbözőbb helyen ugyanazok a művek olvashatók, számtalan ember által, hát legalábbis egyre több ember által, egész addig, mint eljutunk az a Hege által is leírt helyzethez, hogy a modern embernek a reggeli imája, tehát az, ahol a kommunió, a közösség létrejön, az nem más, mint a reggeli újságnak az elolvasása. Szóval az, hogy mit jelent a nem egyszer információ terjedésben, nem az információk a legkevesebb érdekesek, hanem a közös tudás, közös gondolkodási módok kialakulása szempontjából az, hogy Európa számtalan pontján viszonylag kis időbeli eltérése, tehát nagyjából ugyanakkor ugyanazok a dolgok olvashatók és válnak a gondolkodás és a reflexió tárgyává. A másik az, hogy a nyomdászat és egyáltalán a nyomda az ismereteknek, a felhalmozott tudásnak egy újfajta rendszerezését teszi lehetővé, tehát hihetetlen szellemi produktumok jönnek létre a 17. századtól kezdve, nagyon szoros összefüggésben persze a reformációval is, a poliglott bibliák. Tehát a 5-6-8 nyelven a Biblia fordítása egyetlen kötetben, ami lehetővé teszi azt a fajta filológiai foglalkozást a szöveggel, amelyet korábban nem lehetett megvalósítani. Egyáltalán a könyvekben az ismereteknek a rendezése, rendszerezése jön létre, és ahogyan a könyvek egymás mellett sorakoznak a polcokon, ugyanúgy jön létre egy egészen új gondolat, ez pedig a változásoknak, az egymásra épülésének, a kumulativitásának az eszméje. Tehát mindenki tudja, amikor ilyen régi krónikák végig a középkor folyamán, de igazából az antikvitásban is mindig arról beszélnek, hogy volt egykor egy aranykor, és azóta romlásba döltünk, azóta csak hanyatlás, pusztulás van, egyre romlanak az erkölcsök, egyre butábbak, egyre gonoszabbak az emberek, egyre felelőtlenebbek az uralkodók, és így tovább. És ez a magától értető, de mondjuk így történelem szemlélet nem kizárólag a könyvnyomtatás hatására. Tehát nyilvánvaló, hogy magának az üdvtörténeti sémának is van szerepe a történelmi változásnak, egy ilyen előrehaladó menetének az elgondolásában, de az, hogy a változások kumulatívak, hogy egymásra épülnek, az messze menően összefügg azzal, ahogyan mind általánosabb tapasztalattá válik, hogy az ismeretek, a könyvekben felhalmozódó ismeretek szintén egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek. Tehát az a gondolat, hogy a történelmi változás az nem csak egy egykor volt tökéletes állapotnak, és most még nem is a bűnbeesés előtti állapotról van szó, hanem a különböző aranykor koncepciókról. Egy tökéletes állapottól kiinduló fokozatos hanyatlás története, ez szép fokozatosan megfordul, mert éppen az ismeretek gyarapodásának a tapasztalata, és itt hát könyvekről éppen úgy szó van, mint földrajzi felfedezésekről, pontosabban a földrajzi felfedezéseket rögzítő, ezekről beszámoló művekről. Tehát az új ismeretek felhalmozódásának a tapasztalata áttevődik a társadalmi változás, a történelmi változás, a történelmi menetének az egészéről való gondolkodásra is, egészen addig, míg valamikor a 17. század, 18. század fordulóján kialakul a történelmi haladásnak a gondolata. Ami hát egy egészen új mozzanat, és egy azért érdemes itt róla beszélni, mert ugye ennek egy nagyon érdekes vita összefüggésében alakul ki a haladás fogalom, amely vitának, ugye franciául ez a Querelle des Anciennes Modernes, angolul a címe, tehát ahogy az angolok hivatkoztak rá, az a The Battle of the Books, tehát a könyveknek a vitája, és azért a könyveknek a vitája, mert a, ugye a régi könyvek, az aktorok, tekintéllyel bíró ókori régi szerzők, illetve az új könyvek, vagy az új könyvek szerzői közötti versengésről van szó. Tehát ez a vita, vagy harc, ugye, a franciák nem csak vita, az angoloknál egy igazi csatáról van szó. Ez a csata egy olyan értelemben csata, ahogyan, tehát egy olyan hagyományhoz is kapcsolódik, ami hát a középkor óta ismert, ugye az olaszok ezt hívták paragónén, tehát a versengésnek. Na most ez a versengés megnyilvánul a fakultások vitájában, ugye ez a híres kantféle Streiter fakultéten, ez szintén innen származik a középkorból, magyarán ugye vannak a fakultások a medicina, a jog, és bocsánat, és a teológia, ugye a három nagy fakultás, és az egyetemeken is a három nagy fakultás az képviselői magyar diákok azok között egy folytonos rivalizálás tárgya, meg játékos és kevésbé játékos szellemi és időnként egészen durva ütközetek tárgya az, hogy melyik fakultása kiváló. Ez a versengés, ez ki is alakít egy nagyon érdekes műfajt, egy olyan műfajt, amelynek számos változata van, ugye virágénekekben, szerelmi költészetben, a virágok versengésétől kezdve odáig, amikor Leonardo megírja, illetve írja a maga művészetelméleti könyveit, feljegyzéseit, amelynek az egyik legjobban kidolgozott első része a Paragone, az egyes művészeti ágaknak a vetélkedése, amikor arról szó, hogy melyik kiváló a festészet, vagy a szobrászata, vagy a költészet, és hát természetesen mindegyiknek vannak nagyon fontos érdemei, de Leonardo azért megoldja azt, hogy a festészet jöjjön ki győztesen ebből a csatából. Na most ez a fajta versengős modell létezik, és a különböző emberi tevékenységek összehasonlításának értelmezésének egy bevett műfaja, de a dolog sokkal komolyabbra fordul a 17. század utolsó évtizedében, amikor a vitát a Francia Akadémián Charles Perrault indítja meg. Ez az irodalmát Perrault, nem az építész. A nevét talán a Luda jó meséből lehet ismerni, mert ő volt az, aki összegyűjtötte először azokat a meséket, amit a Dajka mesélt az ő gyerekeinek. Ilyen hamupipőke meg hasonlókról van szó. A Robert Antonnak van magyarul olvasható a Luda jó meséi című egész kiváló kis tanulmánya, de azt érdemes megnézni, akinek van ideje. A Robert Dartonnak két tanulmányát kiadta az akadémia kiadómára, vagy van 15 éve, aztán az egyik a Ludanyú meséi, a másiknak az a címe, hogy a nagy macska mészárlás, ami még jobb. Szóval aki mondjuk így, kora újkori populáris kultúra érdekel, az egész Sarivári hagyomány, szóval érdemes ezt a nagy macska mészárlást is tanulmányozni. Tehát Perrault indítja a vitát. Mégpedig a vita tárgya az, hogy ő azt meri állítani, hogy kétségtelen tény, hogy a régiek, vagyis a régi szerzők, a régi nagy autorok, azok tökéletes műveket hoztak létre, és valóban igaza van a hagyománynak, az egész ugye klasszicista hagyománynak, hogy kiválóságot a művészetekben akkor és úgy érhető el, ha imitáljuk, emuláljuk, utánozzuk a régieket. Tehát a régiek jelentik a tökéletes modell. De Perrault beleköt abba, hogy azért a régiekben, a régi művekben a szereplők viselkedése az nagyon gyakran nem felel meg a bien-séance, tehát a jó modor, a jó viselkedésnek, a 14. Lajos udvarában kialakult mintáinak, zabolátlanok, fegyelmezetlenek, önmagukról uralkodni képtelenek nagyon gyakran a hősök, és egyszerűen illetlenül, nem azért, mert illetlenül viselkednek, tehát az, ami egy antik drámában a színpadon lejátszódhat, az bizony nem feltétlenül kaphat helyet a nagykirály udvarában, ebben a kultúrában. És ez először még csak ezek a kritikus megjegyzések még csak a viselkedésre vonatkoznak. Ebben az értelemben a viselkedési kultúrára, és ahogy a vita azután egyre inkább kibontakozik, újabb és újabb érvek jelennek meg. De hát még nincsen antikvitás, hanem csak vannak a régiek, meg az újak. Egyáltalán a maga a modern fogalom, ahogy itt használják, az éppen csak formálódik. Aki kezébe vette mondjuk Vasárit, a legkiválóbb festők, szobrászok, építészek életrajzait, az azt látja, hogy Vasári két stílust ismer, az antikot és a modernt. Az antik a számára részben a ugye a régiek, részben pedig az új kortárs, az antik művészet újra születését biztosító művek, tehát mondjuk egy Michelangelo, és modern az egy kifejezetten pejoratív szó, és nagyjából a gotikusnak, a teutonnak, a görögnek, tehát a középkorinak a szinonimája. Tehát a modern egyelőre még nem hordoz pozitív jelentéstartalmat, csak az újakat jelenti a régiekkel szemben. Most aki ebben a vitában, ugye a Perrault-nak a méltó ellenfele lesz, akkor talán többet hallottak, az a Boileau, ugye a költő Boileau, aki hát megpróbál a régiek védelmére kelni, és azt mondja, hogy hát kétségtelen tény, hogy mondjuk egy ilyen Achilles a maga zabolátlan haragjával, ahol egy egész nemzetnek, egy országnak a sorsa azon függ, hogy ő azon tűnt, hogy elvették a rabnőjét, ez nem olyan, ami a mi csiszolt kultúránkban elfogadható, de Perónak nincs igaza, mert hogy a saját kultúrája, a saját mércéje szerint kell megítélni minden korunknak a darabjait. Vagyis az a nagyon érdekes paradox folyamat zajlik le, hogy azért, hogy a örök kortalan érvényességét megőrizhesse a régi mintának, Boileau az, aki kénytelen bevezetni egy historicista, korfüggő mércéknek a kritériumát. Tehát ez az egyik mozzanat, hogy, hát, hogy nem minden korban ugyanazok az erkölcsi mércék, a viselkedési szabályok, tehát minden korszakot a saját mércéivel szerint kell vizsgálni, értelmezni, értékelni, becsülni. Peru nem hagyja akkor most már annyiba, és azt mondja, hogy hát itt nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy amiben felújít egy nagyon régi, voltak szintén középkori toposzt, mikor azt mondja, hogy törpék, a régiekhez képest mi törpék vagyunk, a régiek óriások voltak, de hát mégis mi vagyunk a törpék, akik az óriások vállán állnak, és ennyiben messzebb látunk. Ja. Azt hiszem, Sáfi Bernardtól származik először ez a toposz, de aztán újra előjön Baconnél, és hát szociológusok számára, ugye Robert Merton az, aki ezzel az egész toposzal, aztán egy egészen új kutatási területet éppen a tudomány szociológiát alapozta meg. Na mostan, hogy törpék vagyunk, és az óriások vállán messzebbre látunk, ez egyszerűen azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket a régiek nem tudtak, mi meg már tudunk, és igaz, hogy mi soha nem leszünk akkorák, mint a filozófus, vagyis Arisztotelész, na de azért azóta volt egy Galilei, volt egy Kepler, a mechanikának és az égi mechanikának olyan felismerései, amelyekre ők nem is gondolhattak, nem is álmodtak róla. Tehát egyszerűen az történik, hogy az ismereteink gyarapodtak. Az időben az ismereteink gyarapodtak, mi törpék bizony messzebbre látunk, mint a régiek. És ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy nem lehetnek már a régiek minták, ha mi már többet tudunk. Na, ez megint egy olyan érv, amivel szemben valamivel elő kell hozakodni, és ebben az értem a konzervatív tábor egy újabb fogáshoz folyamodik, aminek ismét igen súlyos vagy messze menő következményei lesznek. Úgyhogy azt mondja, hogy hát ez nem egészen úgy van. Szóval a művészetek, vagy tudományok. Ez elég fontos, hogy a nyugat-európai nyelvekben a művészetek, tudományok, mesterségek, ez egyetlen egy kifejezéssel jelölik, ugye ez lehet mondjuk az arts, vagy les arts, vagy stb. Tehát mindig a megfelelő nyelveken, akár kunsztályosan, mindegy. Azért fontos az, hogy nem úgy, mint nekünk, akiknek van ilyen nyelvújítási szavaink vannak, és ezért differenciálni tudunk. Művészetekre, mesterségekre, tudományokra nagyjából ezt az egyetlen szót használják. És akkor mondják a modernnek azt, hogy hát az úgy van, hogy ezeken a művészeteken, tudományokon belül kétféle van. Van olyan, ahol ténylegesen az egyik ráépül a másikra, ebben az értelemben fölhalmozódnak az eredmények, és a későbbi több, jobb, mélyebb, alaposabb. Tehát van olyan művészetek, tudományok, ahol van ilyenfajta kumulativitás, egymásra épülés, és vannak olyanok, ahol ilyenről nem beszélhetünk, tehát még vannak olyan művészetek, ahol mint egy mennyiségileg mérhető a változás, és ezt nevezzük haladásnak, tehát előre halad a tudásunk, a gyarapodik. Van a tudományoknak, művészeteknek olyan területe, ahol ilyenfajta egymásra épülés egymásra halmozódás, ebben az értelemben haladás nincs, ahol a teljesítmény megítélésének a szerve az ízlés. Tehát, hogy meg kell különböztetnünk ebben az értelemben az arts kategórián belül, ugye a lépozár a szép művészeteknek a szűkebb, kisebb kategóriáját. És a szép művészetek pontosan, avagy szép tudományok pontosan azt a területet jelölik, ahol ebben az értelemben haladásról nincsen szó. És nem véletlen azt gondolom, hogy az angol terminus, the battle of the books, tehát, hogy a könyveknek a csatája is így hivatkoznak rá, és mondjuk a régiek oldalán olyan lépnek itt csatasorba, mint Swift, szóval elég komoly tétekről volt szó, és nagyon jelentős szerzőkről. De minden esetre ennek a nagy vitának, amelynek a hullámai nagyjából végig csapkodnak a 18. századon. Az eredménye az a felismerés, hogy már nem a régiekről beszélnek, hanem egyszer csak létrejön az antikvitás fogalma, az antik. Tehát valami, ami végérvényesen lezárult, nem folytatható történelem, egész addig, hogy majd a 18. század utolsó évtizedében Schiller, Schlegel eljutnak ahhoz a gondolathoz, hogy a régieknek, vagyis az antikvitásnak a történelme tökéletes, egy tökéletes körforgása, kialakulástól a pusztulásig, ami számunkra nem követhető, mert míg az egy ciklikus, tökéletes történelem, a modernitás történelme az egy folyamatos előrehaladás a jövőben, amely így módon nem is rendelkezik olyan egyértelmű, például esztétikai elvekkel, mint amilyenek kialakulhattak és tökéletessé válhattak a régieknél, akiket ezek után már ugye antikoknak nevezünk. Tehát a haladás gondolat az valahol ilyen módon nagyon szorosan összekapcsolódik a könyvekben halmozódó ismeretek és egymásra épülő ismeretek tapasztalatával. A másik fontos következménye a könyveknek az, amiről az előbb mondtam, hogy hát egyszerre rengeteg ember, viszonylag sok ember olvassa ugyanazt, hogy a kulturális diffúzió folyamata, tehát a egyes kulturális bújítások elterjedésének a folyamata hihetetlen módon fel tud gyorsulni. Tehát míg mondjuk az egy ritka kivételnek számít, hogy sikerül ugye, bizonyos diplomáciai megfontolásokból Mátyás királynak olyan korán importálnia a toszkánai reneszánsz, hogy gyakorlatilag nem járja be végig a teljes földrajzi utat Firenzétől Budáig, hanem közvetlenül importál Firenzétől műveket, művészeket, ötleteket, terveket. Akkor, amikor a könyvek terjesztik az újításokat, az azt jelenti, hogy például egy új divat, ami lehet egy művészeti divat, tehát akkor már stílusokról szoktuk beszélni, vagy egy öltözködési, vagy egy etiketten belül viselkedési divat, az egy évtizeden belül el tud terjedni szinte egész Európában, vagy legalábbis például az 1520 körül kialakuló spanyol divat az egész Habsburg területen, ami azért akkor eléggé nagy, tehát azért úgy Németalföldtől egészen hát legalábbis magyarországi egy évtizeden belül el tud terjedni éppen a könyveknek, a nyomtatásnak köszönhetően. Tehát a könyvek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakul a haladás képzete, és kialakul egy nagyon érdekes rendszeresedése az ismereteknek, és standardizálódása is. Aminek azután nagyon nagy szerepe lesz a 18-19. Század folyamán a nemzeteknek, vagy mondjuk így a nacionalizmusoknak a létrejöttében. Tehát ebben az értelemben a könyvek standardizálnak. Standardizálják nem csak a nyelvhasználatot, ahhoz rendszerint mindig kell egy akadémia, amely előírja a szabályokat, hogy ahogy annak idején Bessenyei fogalmaz, kell egy akadémia, ami előírja a szabályokat, kell egy nemzeti színjátszás, amely a helyes magyar beszéd és a helyes magyar nyelvhasználat elveit terjeszti, hanem szóval nem csak a nyelvértelmében standardizál, hanem a képzetekben. Tehát ahhoz, hogy például egy viszonylag kiterjedt területen élő lakosság önmagát ugyanazon nemzet tagjaiként, fiaiként, a lányokra itt van, nem olyan van szó, tehát ugyanazon nemzet fiaiként gondolja el, ahhoz kell a többiekről valamilyen fajta tudomás, kell valamilyen fajta képzet arról, hogy mi magyarok milyenek vagyunk, mi németek milyenek vagyunk, és éppen a könyvek és a könyvekben terjedő ismeretek és persze előítéletek és sztereotípiák és ami belefér, segítik elő azt, hogy egyáltalán kialakuljon a viszonylag nagy területen élő, azonos, hasonló nyelvet beszélőben az azonosságnak, a rokonságnak, az egymáshoz kapcsolódásnak a tudata, és ez nem csak a nyugati, nyugat-európai fejleményekben játszik szerepet, hanem talán többen látták, vagy olvasták esetleg, vagy hivatkozva látták Benedict Andersonnak az Imagined Communities, tehát a elképzelt, képzelt közösségek című alapvető, antropológusok számára, de történészek számára is alapvető művét, amely mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában is vizsgálja a nemzetté válás folyamatát, tehát mondjuk Indonéziában, meg hát elég jó magyar kapcsolatai voltak, tehát Magyarországon is, és a kettőt még sok további példával összevetve mutatja be, hogy milyen fantasztikus szerepe van nem csak a könyvnek, hanem a sajtónak abban, hogy létrehozzák a közös nyelven az egyszerre az ország különböző pontjain lévő emberek számára az a ismereteknek a készletét, amely ténylegesen a rokonságot, kapcsolódást, hasonlóságot és azonosság tudatot hoz létre, és hogy voltak éppen könyvnyomtatás és kifelte modern sajtó nélkül talán nemzetek sem jöttek volna létre soha. Na most ez a folyamat, tehát ahogy a haladás eszméje és a modern művészet fogalom kialakulása egyaránt a régiek és újak vitájában szép fokozatosan kikristályosodik, és ezt a folyamatot mondjuk a francia akadémia vitájától egészen a 18. század végi németországi esztétikai gondolkodásig végigvezeti a Hans Robert Jauss, akinek olvashatok művei magyarul, ez sajnos nem, ez kifejezetten a Kerel történetéről van, illetve a korai, a Literatur és Itas Provokáción című kötetében található egy néhány egész kitűnő tanulmány. Ezek sajnos nem lettek lefordítva a magyar Jauss kötetben, amely csak a hermeneutikára koncentrál, de nagyon jó tanulmányok kifejezetten erről a vitáról. Na, akkor menjünk tovább. Tehát a könyvnyomtatás ugye azért is érdekes, mert például, ami ugye magától értetődő már számunkra, hogy hát van egy uralkodó, nem tudom, egy Ferenc Jóska, és mindenki tudja, hogy hogy néz ki a Ferenc Jóska. Ahhoz, hogy tudja, hogy hogy néz ki a Ferenc Jóska, ahhoz az kell, hogy könyvekben, nyomatokban, hihetetlen mennyiségben terjedjen az országban. Ahhoz, hogy tudni legyen, hogy milyen a magyaros viselet, ahhoz azt kell tudni, hogy valahogy rendszerezzék, hogy számba vegyék, hogy voltak éppen milyen öltözékek hordanak a magyarok a különböző területeken és a különböző alkalmakkor, egészen addig még mondjuk már a reformkor a mangyáról lehet tudni, hogy milyen az, amikor magyarban meg diszmagyarban vágja magát a magyar, tehát hogy melyek azok az elemek, amelyek hozzátartoznak a magyaros viselethez, ezek ahhoz, amit a magyar kinézetnek nevezünk, ezek azok a rendszerezési formák, amik itt nagyon fontos szerepet játszanak, és azután a polgári társadalom kialakulása idején az új társadalmi típusoknak az azonosítása. Tehát mindenki valamilyen szinten találkozott a bohém élettel. A bohém élet már, mint opera, úgy kevésbé jelzi azt, hogy ez egy olyan időszakban jött létre, amikor a bohém világ, a bohém mint egy sajátos városi társadalmi csoport, hihetetlen izgalom és érdeklődés tárgya, és ebben az időben tömegével születnek a különböző leírások arról, hogy kik a bohémek és milyenek. De nem csak őrúlunk, hanem a polgárokról is, az új polgári foglalkozásokról, a különböző típusokról, amelyek Párizsban láthatók, és magának a társadalmi tájékozódásnak egy magától értetődő eszköze, eleme lesz az a fajta népszerű irodalom, amely semmi másról nem ír, mint arról, hogy kik vagyunk, mi mik vagyunk, milyenek vannak közöttünk, és ezekről mi hogyan kell gondolkodni, és hogyan lehet őket felismerni. Tehát volt ugye a Párizs ház, tehát az Eugène Sue, az a regény sorozat, aminek a Kuti Lajos aztán megcsinálta a magyar változatát is, a 19. században, ami arról szól, hogy elképzeljük, hogy leveszik a háztetőket a francia, ugye a párizsi házakról, és akkor be lehet kukantani mindent. Tessék, mondja. Az egy előzmény, az is van. Ugye, hogy be lehet kukantani a házakról, és hogy hogyan élnek az emberek. Na most ez a fajta kíváncsiság, ez arról szól, hogy egészen újfajta társadalmi szerveződések jönnek létre, és ismerni és azonosítani kell magunkat és a többieket, és az, hogy ki vagyunk mi együtt. De nem csak a nemzettudat kialakulásában fontos a nyomtatás, hanem például a jogrend megszilárdításában, hiszen mindaddig, amíg nincs nyomtatásban kiadva egy-egy rendelet, addig sokkal szabadabban értelmezhető, sokkal könnyebben visszavonható is. Talán emlékeznek rá, hogy a héten felolvastam a Don Quixote-ben azt a részt, hogy milyen állítatos tisztelettel övezi a fogadós a tetszőlegesen kinyomtatott szöveget, amely ezen nyomtatottsága tényénél fogva valamilyen fajta tekintéllyel és hitelességgel rendelkezik. Na most az olvasás történetében igazából a nagyfordulatot nem is a nyomtatás hozza létre, hanem ez bekövetkezik más folyamatok eredményeképp nagyjából a 18. században, és ez többféle képen is értelmezik. Az egyik az, hogy minden, nem csak a fejlettebb országokban, tehát elsősorban Angliában, hanem Franciaországban is, sőt Németországban is létrejön az a jelenség, amit a németek egyenesen úgy mondanak akkoriban, egy lézemút, vagyis egy olvasási őrület tör ki a lakosságon, mindenki folyton olvas, és rengeteg leírás van, hogy ugye, ki nem mozdulnának otthonról, hogy kisebb-nagyobb könyvecskéket ne hurcolnának, ha olvasnak a postakocsiban, olvasnak az asztalnál, olvasnak a reggeliszőt, és a fésülködő asztalán, már a nők is olvasnak, és egyáltalán mindenki folyton olvas, és a legnagyobb botrány az, hogy hát még a szőlőmunkások is ráteszik ezeket a kis könyveket, a szőlőképekre, és munka közben olvasnának, vagy amint szünet van, akkor a tetőfedő is elkezd a munka szünetében olvasgatni. És az hihetetlen veszélyesnek tartják az olvasást, szóval ez milyen káros lesz a lakosságra nézve, nagyon sok szempontból. Nem is annyira, sokáig nem is annyira az agasztja őket, hogy mindenféle őrült, veszélyes ötletekkel tömik tele a fejüket, hanem rengeteg ilyen egészségügyi aggodalom fogalmazódik meg az olvasással és az olvasás károságával kapcsolatban, ami nem új, tehát John Locke, a filozófusnak van olyan, a 17. század végén írott a nemes ifjú nevelésével kapcsolatos elveket rögzítő munkája, ahol óv a túl sok olvasástól. Mert lakorvos is volt, és mondja, hogy milyen káros lehet a sok egy helyben ülés, és a szemnek is állt, és ezért mindig kell, megfelelő mennyiségben kell kombinálni kilovaglással, testmozgással, azért, hogy az olvasás olyan nagy károkat ne okozzon. És hát ugyanígy nagyon sok aggodalom megfogalmazódik az olvasás egészségügyi ártalmaival szemben, de megfogalmazódik ugye a lelki ártalmaival szemben is, vagyis ami azt jelzi, hogy ez korábban nem volt, hogy van valami új fajta attitűd a szövegekkel kapcsolatban, ami miatt fölmerül az a lehetőség, hogy a lélekre veszélyes lehet a mondjuk így a pszichológiai háztartásra veszélyes lehet az olvasás. Tehát másolóbb az, hogy eredmény irodalomtól tiltották az embert, tehát hogy bűnös gondolatok, téveszmék ne zavarják meg a fejét, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy az olvasás, és azonban is elsősorban a regényolvasás, ennek az új műfajnak az elterjedése, és a regénynek az olvasása, az komoly gondokat vesz fel, nem csak azért, mert egy ilyen sajátos addikciónak tűnik, tehát hogy ilyen függőségbe kerülnek az emberek a könyvtől, és éjjel-nappal a könyveket hapsolnak, hanem úgy tűnik, hogy az egész gondolkodásmódjuk mint egy átalakul és kiszolgáltatott lesz a művek világának, hogy olyan mértékben feloldódnak, olyan mértékben azonosulnak az érzékeny olvasók, ugye heteken keresztül zokognak azon, hogy az ifjak nem lettek egymáséjé, de nem szólva ugye arról az öngyilkossági divatról, ami állítólag a Werther megjelenése után elhamrakodzik. Tehát, hogy kialakul a szöveghez egy újfajta viszony, egy olyan viszony, amely tulajdonképpen előfeltételezi a néma olvasást, tehát a sokkal erőteljesebben a saját belső tapasztalatokat, élményvilágot, szenvedélyeket, érzelmeket, az érthetőség érdekében mozgósító szöveg és ennek a befogadása, ami egy újfajta olvasási módot hoz létre. Na most, ez azért érdekes, mert ez az mondjuk így egyszerűen érzékeny olvasás, ez egyszerre következik be, vagy egyszerre jelenik meg egy egészen más típusú változással, amit az olvasás történészek úgy szoktak mondani, hogy az intenzívről az extenzív olvasásra való áttérés. Az intenzív olvasás az az, amikor van a Biblia, esetleg még egy nagyon jelentős történeti könyv, és egy ember vagy néhány vers, és esetleg is valamely ember, vagy a családja újra és újra ugyanazt a szöveget olvassa, meditál rajta, elmélyül benne, részben szinte már kívülről is tudja, bármikor idézni tudja. Tehát kevés könyvet olvas, azt nagyon intenzíven, nagyon megrágva, nagyon alaposan, mint egy nagyon is bensővé téve. Ezt hívják intenzív olvasásnak. Ezt váltja fel az extenzív olvasás, amit hát röviden mondom a habzsoló olvasás, amikor folyton csak újabb és újabb könyveket akarunk elolvasni, az izgalom, az érdekes, az új iránti vágy, újabb és újabb könyvek elolvasására buzdít minket. És korábban ugye kialakult az a koncepció, hogy volt az intenzív olvasás, és a 18. században ezt váltja föl az extenzív olvasás, tehát az újdonságnak a habzsolása, ami azt jelenti, hogy felületesebb, felszínesebb, gyorsabb ez az olvasás. Most ez nyilvánvalóan ez is van, viszont ennek ellentmond az a fajta azonosuló érzékeny olvasás, ami szintén a 18. századnak a terméke, és úgy tűnik, hogy a dolog távolról sem egyszerű. Szóval egyrészt ténylegesen nagyon általánossá válik az olvasás és az olvasni tudás. Egyszerre jön létre egy újfajta attitűd, egy beleérző, azonosuló, érzelmileg is ráhangolódó attitűd, és ugyanakkor egy valamilyen értelemben felületesebb, távolságtartóbb, reflexívebb viszony is a szöveggel, hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik össze? Tehát az azonosuló olvasás és a mennyiségileg szaporodó olvasásnak a kialakulása a 18. században, ehhez egy kicsivel messzívvel kell elindulni, és erről lesz a következő alkalommal, ez pedig a nyilvánosságnak, a irodalmi nyilvánosságnak és a polgári magánszférának a kialakulása és mind a kettőnek a szövegekhez, és elsősorban a irodalmi szövegekhez való.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A könyv mint tárgy. A felvétel 2005. áprilisában készült.